Tegnap beszéltem valakivel, egy kedves barátommal, és hát ugye, amikor két ember találkozik itt nálunk felé, hát na, a hétköznapi dolgok, kinek ami van a szívében, azt mondja, ugye, előjön az ugye a bántalmaink, meg a sérelmeink, meg a nyomorúságunk, felszínre hozzuk, és hát beszéltünk mindenről is beszéltünk. Végül pedig eljutottunk ahhoz a kérdéshez, hogy mi történik, hogyha az ember meghal. Hát ugye úgy néz ki, hogy azért csak többen halnak meg mostan, mint eddig amennyien meghaltak. De hogyha fel van egy picit gyorsulva ez a dolog, fel van gyorsítva. És hát a kedves barátom picit ilyen lazán beszélt ugye erről a dologról, mint hogyha hát na, nem kell azzal törődni, hát így is úgy is meghalunk, persze. Hát jó van, csak nem mindegy, hogy mikor és hogyan, mondtam neki. Mert éppen most halt meg a barátomnak a nagymamája nemrég, és megünnepelték a 93 éves születésnapját, vidám volt, benne volt, tehát tele életkedvel, ugye, és rá egy pár napra megboldogult, szó szerint. Tehát életkedvből átment az életre, szó szerint. Nem tudom, hogy hány ilyen fogunk még látni itt Székelyföldön vagy Magyarországon, valaki megboldoguljon, szerintem nem sokat. És többször mondtam azt, hogy ez ami nem mindegy, hogy valaki megboldogul vagy meghal. Hatalmas félelem és hatalmas rettegés közepette. És mert azt viszi át az ember a túloldalra, jaj, de hát ezt nem tud nekem bebizonyítani, hogy van lélek, mondta a barátom. Nem tudom be, és mondom, persze nem tudom bebizonyítani. Mondom, hogy ha be tudnám bizonyítani, akkor sem tudnám bebizonyítani. Mert akit nem érdekel az igazság, annak nem lehet bebizonyítani. Hát Jézus hiába volt intelligens, Istenből szólt, bizonyos dolgot ő sem tud bebizonyítani, mert bizonyos emberek abszolút nem voltak kíváncsiak az igazságra. A teremtés igazságára. És hát én nem kell bebizonyítsam senkinek, hogy van lélek, ugye, mert most már, na, erről volt szó, hogy nem tudom bebizonyítani azt, hogy van lélek, és a lélek az megy tovább. Mondom, én nem kell bebizonyítsam, mert hogyha valaki kíváncsi az igazságra, annak személyesen az Úristen bebizonyítja. Mit akarnám én bebizonyítani neked, vagy valaki másnak, hogy van lélek? Az én dolgom csupán annyi, hogy figyelmeztessem az embertársamat, hogy van, létezik. Én megkaptam a bizonyítékot, az életnek van tétje. Nem mindegy, hogy az ember hogy éli az életét. Milyen forrásból merít, milyen igazságból merít. Az emberek igazságából, vagy Isten igazságából. Én ezt elmondom, hogy ez így van, van lélek, az ember nem tud meghalni, a test halálával, a lélek nem hal meg, hanem megy tovább. Tehát tovább létezik a lélek. Csak nem mindegy, hogy milyen csomagot visz át ugye a túlvilágra. És hát ugye nagyon kényes téma, tehát élve eltemetve, ki akar ilyenről hallani manapság, élve eltemetve. Amúgy az igazság úgy amblok, úgy minden estő kényes téma. Tehát Jézust ki kéne írtani a szótárunkból. A magyar nyelvből a Jézus nevét teljesen ki kéne törölni. Csak az evangéliumos, a Bibliát, mindent, Istent is. Hogy nyugodtan tudjunk élni mi ugye Isten nélkül. A Covid Istennek a szolgálatában. Ide vagyunk kerülve egy Székelyföldön egyébként, tehát itt nem ezért beszélek én a maslakokról, hanem a székelyekről. Magunkról, rólunk beszélek. Oda vagyunk kerülve, hogy szégyen egy keresztény társadalomban, szégyen Jézusról beszélni, és arról, amiről ő beszélt, na aztán még veszélyesebb. Az igazság kényes, emberek. Kényes, kényes téma. Élve, eltemetve. Tessék. Menekülj, most csomagolj össze, és menekülj el, amíg nem késő. Mert nagyon kemény dolgok következnek megint. Gyermekkorunkban hallottunk olyan rém történeteket, hogy miután eltemették, a halott felébredt a koporsóban. Erre úgy derült fény, hogy a hatósági rendeletre kihantolták a holttestet, és a koporsó födele össze volt karmolva belülről. Ilyeneket hallottunk gyermekkorunkban, ez vagy igaz, vagy nem, de lényeg az, hogy amire felnőttem, megtanultam, hogy a mai világban ki van zárva annak a lehetőség, hogy ez megtörténjen. De Isten megmutatta, hogy a legtöbb embert ma is élve temetik el. Miközben a hozzátartozók azt hiszik, hogy meg van halva. Hoppá, most kapcsol ki a videót, amíg nem késő. Ezt a felvételt. Meg kemény dolgok következnek. Az ember okos, úgy érte, mindig kicsilabizálja, hogy hogyan lehetne átjátszani a sorsot, a szembesülés, meg minden. Csak van egy olyan probléma, hogy amikor az ember a testét elvesztette, utána már instant szembesülés következik mindennel. Ezt több videóban elmondtuk, hogy instant szembesülés következik mindennel, minden hazugsággal, minden bűnnel, amit az ember elkövetett. És az a több száz reinkarnáció, ami még hátra van, az csak a tanfolyamon van, ugye, amit itt megvásároltunk Székelyföldön. Hétvégenként 100 euróért. Ügyeljetek, mit csináltok. Tehát ugye most azért emberi gondolkodás szerint most már tényleg ki van zárva annak a lehetősége, hogy valaki a koporsóban felébredjen. Mondjuk, ha fel is ébredne azért, na, a levegő hiányában azért szerintem sokáig nem ébredezne. Tehát ez az igazság, ugye, el van hantolva, tehát az oxigén nem megy be olyan könnyen, mint a fabudiba. Tehát ki van zárva elvileg a lehetőség annak, hogy a halott felébredjen, annál is inkább, hogy mindenkit felboncolnak. Mint a disznócipen felvágják, s megtömik formaldehiddel, ugye formalinnas, viszont látásra, tehát ki van zárva, hogy felébredjen. És azt gondolja az ember, hogy átjátszotta a sorsot. Pedig mi már erről beszéltünk korábban is, hogy nincs halál. Tehát a legtöbb lélek végignézi az ő testének a temetését. És az a lélek, amelyik testi marad, amikor meghal, az a lélek, amelyik nem megboldogul, amelyik nem tud elszakadni a testtől, a testi léttől, a földi világtól, az a lélek átéli ezt a gyötrelmet, a test rothadásának, a test égésének a gyötrelmét, szó szerint. Miért? Azért, mert ő testi lélek. Teljes mértékben a testtel azonosult, de a test, ugye, az kész, már nem mozog. Állnak bele a giliszták, ugye, nem is a giliszták, hanem a férgek, ugye, ahogy mondja a Biblia, hogy a férgeknek nem lesz vége, a férgeknek a rágásnak nem lesz vége. Ezt nagyon sok lélek meg kell élje. Ez az igazság. Tudom, hogy keményen hangzik, de én azt mondom, hogy inkább most hallgass meg, most figyelj oda, mint hogy egy kellemetlen meglepetés érjen. És nem fogod tudni megállítani tüzet. Erről is többször beszéltünk. Na de egy szó, mint száz, élve, eltemetve, egy teljesen más dologról van szó, amiről szeretnénk beszélni. Az Úristen minket folyamatosan figyelmeztet, de nem csak minket, téged is. Teljesen biztos lehet, hogy te is figyelmeztetve vagy, nem csak a videó által, hanem másképp is. Arra, hogy tényleg borzalmas idők jönnek is, lesznek ilyen hirtelen elhalálozások is. Most ugye még nem annyira, mert most úgy még lehet ottan, ugye Covid, és akkor lélegeztetőgép, meg minden. Tehát nem annyira hirtelen történik a dolog. De már az is, ugye megvan itt a Jelenések könyvében, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akiket az orv tudomány azt mondják, hogy mesterséges altatásban tartja az embereket. Hát az olyan, mint a koporsóban. Érthető? Olyan, mint a koporsóban. Tehát a tudat az nem szűnik meg. Isten erre minket figyelmeztet, hogy ügyeljünk, mit csinálunk, mert a tudat az nem szűnik meg. A lélek az nem tűnik el, nem szűnik meg. De most képzeld el, hogy teljesen testi ember voltál, az igazi, ahogy mondják itt Székelyföldön, szeretett élni, szerettünk élni. És persze ez mit asszociálunk? Hát a pálinkát, a jó eszemiszomságokat, ugye, jó szexet, nagyokat röhögünk, poénok, minden, szeretünk élni. De most képzeld el, hogy hirtelen testet elvitetik tőled. És nem kell te meghalj, hanem bekerülsz a Schumachernek az állapotába, például, akit, mit tudom én, talán, azt nem tudom hány éve, talán 7 éve, vagy Isten tudja hány éve, ilyen mesterséges ezében tartják, vagyis kómában van ő, tehát a test még él, és a lélek ott van, de nem tud semmit sem csinálni. Most képzeld egy olyan sztár, mint Schumacher, aki teljes életében egy ilyen brutálisan testi életet élt. Az a versenyzés, a versengés, a versenyszellem, a győzelem mámor, a jólét, a pénz, mindent megkapott. És hirtelen egy ilyen ütközéssel minden elvitetik tőle. Bele sem mersz gondolni ebbe, így van-e? Bele sem merünk gondolni abba, hogy mi történik azzal, aki hirtelen meghal. Főképp a testi ember, mert hogyha lelki ember is, tele van ő lelki örömökkel már egy jó ideje, mert megismerte az ő teremtőjét, és már a lélek örömeiből táplálkozik, inkább, mint a test örömeiből. Annak a léleknek könnyű, mert ő elment, szabadon távozik, de az, amelyik testi volt, teljes mértékben testi volt, meg volt kötözve a testtel, a testi vágyakkal, a testi indulatokkal, a földi élvezetekkel, az nem tud távozni. Annak tényleg pokoli égése van. Most képzeld, az a testtel azonosulsz, az örömöd forrása a test. És akkor érzed azt, hogy mit tudom, a férgek rágják a testet. Hiába nincsen idegrendszered, vagy nincsen, nem működik, de a tudat az továbbra is létezik, a lélek az továbbra is létezik. És az amivel azonosult, ugye a test, az rothad. És ezt nézi a lélek. Ez elég pokolból szerintem, nem? Na de mindegy. Elmondok három nagyon kemény figyelmeztető álmat. Mert nem azért beszélünk ilyen kemény témákról, hogy valakit itt megijesszünk, és rémálmaid legyenek. Habár szerintem még az is jobb, hogyha rémálmaid lesznek most, mint hogy aztán végül egy olyan kellemetlen meglepetésben legyen részed, amitől nem fogsz tudni megszabadulni. Tehát az első álom, amit egy kedves utitársunk mondott, megtaláljátok egyébként a YouTube csatornáján, azt most nem fogom bejátszani, mert az megvan az interneten, ugye? Az a csatornának a neve, hogy Mustármagnyi Hit, ha jól emlékszem. És van két videó feltéve arról, hogy világvilágosságja, szem, star, magni, hit. Igen, mustár, magni, hit a csatorna neve, és ti vagytok a világvilágossága, két része van, és az a fiatal hölgy elmondja, hogy milyen álmokat kapott Istentől. Én most röviden elmondom, hogy az álom miről szól. Az első arról szólt, az első álom, hogy találkozott egy lánnyal, aki azt mondta, hogy kell szüljön. És meg volt lepődve, hogy hát hogy lehetséges, hogy kell szüljön, hát nem is látszik a hasán semmi, tehát laposra hasa, hogy lehetséges az, hogy közel van a szülés. Azt mondja, igen, hát ő hamarosan meg kell szülessen a baba. És úgy is történt. Ott szinte ott a szeme láttára a hölgy megszült, és nagyon könnyen szült, egy fiatal hölgy, nagyon könnyen szült. A baba teljesen zökkenőmentesen kijött, minden oké, teljesen egészséges. Igen ám, de egy hang nem jön ki a torkán a babának, az újszülöttnek, érdekes módon. És hát kiderült, hogy a gyermek néma. Néma a gyermek. Megszületett, a születés nagyon könnyen történt, de a gyermek néma. És egyből ugye Isten adta is neki a megértést, aki adta az álmot, adta a megértést is. Hogy tulajdonképpen ő magát látta, a saját újjászületését látta, hogy könnyen ment viszonylag, mert valakinek nagyon nehezen megy. Valaki tényleg ugye el kell veszítse a fél lábát. Mert az a személy, akiről beszéltünk korábban, a fél lábát elvesztette, megnyerte az életet. És Jézus ezt mondta, hogy ha ez az ára a fél karod, a fél lábad, a fél szemed, hát akkor megéri még úgy is, mert jobb csonkán bemenni Isten országába, mint épp egészségesen a pokolba, a gyerna tüzébe vettetni. Ez a személy, akiről beszéltünk, aki a, ugye a Covid vakcinának, és hát nem, tehát most nem kell mindent a vakcinára fogni, ugye, hanem először a hitetlenségnek köszönhetően. Annak köszönhetően, hogy Isten nélkül éltünk, nem szerezett tudomást az ő tervéről, az ő életre hívó szaváról. Annélkül éltünk. Na ennek köszönhetően, hogy elveszett az egyik lábát. De viszont úgy adta mindenható Isten, hogy ez a személy Istenhez fordult. A Krisztus kezébe helyezte a maradék életét, hogy mennyi van belőle, Isten tudja, nem is az a fontos. De megbékült Istennel. Megbékélésben van. Teljesen nyugodt, sőt még a kedves felesége is. Azt mondja, hogy ha már gyönyörűséges hír, azt mondja, hogyha együtt voltunk ezen az úton 30 éven keresztül, azt mondja, tovább is együtt menjünk. Ez a feleség. Ezt nevezem. Milyen fantasztikusan szép történet. Az ilyeneket a házat elő kéne üvölteni, kiáltani, mindenki hallja. Hogyha a nyomorúságban, a tévelgésben, az emberi okoskodásban, a pénzgyűjtögetésben együtt voltunk, továbbra is együtt menjünk. A keskeny úton is. Istennel is együtt menjünk tovább. Gyönyörűséges történet. Zárójel bezárva. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy van, akinek az újjászületése nagyon kemény, tehát sokkal nehezebben történik. Hatalmas fizikai fájdalommal, betegséggel, haláltusával történik, ugye a Latoron keresztén haláltusával történt az újjászületés, de megtörtént. A másik Latornak viszont nem történt meg. De én azt mondom, míg a kereszten is megéri, hogyha megtörténhet. Ennek a hölgynek tudtommal is, ugye, és ő saját bevallása szerint is, könnyen ment az újjászületése, hála Istennek. De Isten megmutatta, mert ilyen Isten. Ő meg is dicsér, meg is vigasztal, meg is gyógyít, de meg is dorgál. Ez, ami nem kell az ezoterikus gondolkodású embernek. Ez nem kell. Isten engem ne dorgáljon. Hagyjon békén engemet. Igen ám, de Isten igazságos. Nem úgy van, hogy egy folytában hízeleg, meg mit tudom én, célogatja a buksirat, akkor is, hogyha hülyeséget csinálsz. Nem, ő figyelmeztet, hogy ne csinál tovább azt a hülyeséget, mert az a halál felé visz téged. És ugye hát az Úristen ezt a hölgyet is tanította, segített neki az újjászületésben, asszisztált, mint egy bába, ugye, mint egy bába asszony. Segített neki az újjászületésben, és hála Istennek jól megtörtént. Könnyen megtörtént viszonylag. Viszont a baba néma volt. Na, sok ilyen néma babával találkoztam. Sőt, még a saját személyemben is találkoztam egy ilyen néma babával, ugye? Aki megszületett, de nem sírt fel, és nem is nevetett, és nem is szólt semmit. És hát ugye egyértelmű volt a jelzés, hogy a baba, ha már megszületik, akkor az itt az úgy volna helyes, hogyha beszélne, volnának érzései, bejönne az élet ugye hozzá, meglátogatná, és azt ugye örömmel kifejezni, egy nevetéssel, akár egy sírással, vagy egy játékkal, ugye, akkor egészséges a baba, amikor ezt teszi. És hát ez a baba nem akart sem felsírni, sem nevetni nem akart, sem örülni, sem beszélni nem akart. Akkor Isten azt mondta, hogy kicsi baba, hát azért már illene már valamit tenni a hangszálaiddal. Beszélj, mondd el. Lehet az első néhány szó nehezen fog menni, de mondd el. Ne folytsd magadba, mert magadat folytod meg azáltal. Na, egyértelmű jelzés kapott arra vonatkozóan, hogy a babának, az újszülöttnek a sírás, a beszéd, az ének, az ajándék. Isten nekünk nem az itt adta az ének, vagyis általában hát a beszéd, a hangszálakat, az éneknek a lehetőség, hogy énekelhetünk, hogy neki énekeljünk, ő szórakoztassuk. Értünk attól, hogy mi lejjük örömünket az énekben, a beszédben. Hogyha már van ilyen lehetőség, nem? De többször mondtam azt, hogy amikor Isten azt mondja, hogy menj és hirdest, a háztetőkről kiáltsd azt, amit te az éjszaka hallottál, sutokba hallottál, a háztetőkről kiáltsd, azt Isten nekünk ajándékba adja azért, hogy lejjük örömünket abban, hogy mi az igazságot szólhatjuk, és ezáltal az igazság átmos minket. Isten nem koldus, nem szívességet kér tőlünk, hanem ő ad nekünk szívességet. Tehát a beszéd, a bizonságtevés értünk van, hogy a baba megelevenedjen, tudjon beszélni, tudjon énekelni, tudjon járni, tudjon játszani, és tudja örömét lelni az életbe. Mert a baba hiába van megszületve, hogyha tolószélekkel leírja a teljes életét, ugye? Ez itt elég rossz, kellemetlen. De még úgyis Isten fizesse, hogyha az elméje épp akkor tud énekelni, vagy tud beszélni, vagy tud írni valamit, vagy mit tudom én, költeményeket írni, vagy valamit. De hogyha a baba meg van születve, és nem is beszél, nem is jár, nem is játszik, az pont olyan, mint amit csinál most az egészségügyi világ mafia az emberekkel, hogy felteszi őt egy lélegeztető gépre, és ilyen mesterséges altatásban tartja. És erre azt mondja a Jelenések könyve, hogy az emberek akarnának meghalni, csak nem tudnak. A halál elfut előlük. Most történik a kórházakban. Talán a Gyergyói kórházban is, a Csíki kórházban, a Szentgyörgyi kórházban, a Kézivásárhelyi, a Keresztúri, a Marosvásárhelyi kórházban. Ez történik. Le van írva a Jelenések könyvében, hogy az emberek akarnának meghalni, akarnának kiszabadulni a haldokló, rothadó testből, de nem tudnak. Hát hogy is tudnának, hogyha egész életüket a testért élték? A testért, és nem a lélekért. És lent gyűjtögettek kincseket, és nem fent. A következő álom az volt, hogy csak hogy érezzük a súlyát annak, hogy mit jelent az, hogy megkaptuk az élet szavát. Valakitől hallottuk először, ugye, akár a YouTube-on, akár élőben, akár a templomban, olyan is van, templomban, akárhol. Hallottuk az élet szavát, és örültünk, és megelevenedtünk azáltal. És mégis nem tudjuk összerakni a fejünkbe azt az egyszerű logikát, hogy ahhoz, hogy más is megelevenedjen, hát másnak is kéne azt hallani. Hát Jézus testélet értünk. Hát ő nem akart nagyon nem hiszem, hogy nagyon hatalmas örömét lehetne volna abba, hogy Istennek a dicsőségéből, a tökéletességből lejön a testbe, a bűntestébe. Ott elfárad, meg derékfájás, meg különböző problémák, éhezés, meg minden. Ő ezt nem kívánhatta magának, de mégis megtette. Megtette, hogy az olyan buta és gyarló és tudatlan emberekhez, mint én, amilyen vagyok, testi módon szóljon, mert a lelkem már teljesen be volt homályosulva. Én is először testi módon hallottam Istennek a szavát. Emberek által, bizonságok által. Te is úgy hallottad. Légy őszinte, ne hazudozz. Persze kaptál Istentől is jelzéseket, hívott ő téged, csalogatott, meg minden. De szükséged volt a fizikai, tehát a testi szóra a füleidnek, mert a lelkednek a hallása már tompa volt, mint a rozsdás baltának az éle, ugye? De hogyha neked szükséged volt arra, hogy halljad az élet szavát, vajon másnak nincsen szüksége arra? Mit szólsz? Ehhez nem kell egyetem, sőt, azt veszem észre, akik egyetemet végeztek, minél több az iskola, annál nehezebb megérteni az egyszerű logikát, Istennek a logikáját. Mert túl egyszerű, el kell komplikáljuk. Ha te hallottad az életnek a szavát, és úgy hiszed, hogy arra neked szükséged volt, vajon másnak szüksége lehet-e arra, hogy hallja ő is fizikailag a füleivel az élet szavát? Hogy egyáltalán Istenhez forduljon és kérje tőle az újjászületés ajándékát? Következő álom arról szól, hogy a fiatal hölgy hát készül valami féle kirándulásra, egy csoportot rábíztak. Azt mondja, hogy meg is volt lepődve, hogy tettek ilyent, mert ő nem szeret, ő nem akart sosem senkit sem vezetni, nem akart főnökösködni sem, nem akart csoportvezető sem lenni, és mégis egy csoportot rábíztak. De várjál csak, most már más a játékszabály. Hát hogyha Isten rád bíz egy csoportot, akkor ki vagy te, hogy azt mondod, hogy hát én ehhez nem értek. Hát ha rád bízta, akkor adja hozzá a tudást is, ne? A szavakat, meg mit kell mondjál nekik, hogyan kell őket bátorítsad, meg segítsed őket. Tehát én már nem olvashatom vissza magamra a régi énemet, jaj, nem tudok beszélni, én nem vagyok az a fajta, várjál csak. Hát nem arról volt, hogy újjászülettél. A régiek elmúltak, újjá lett minden, pont. Téma lezárva. Új teremt, aki Krisztusban van, és újjászületett. Új teremtés az. A régiek elmúltak, imé, újjá lett minden. Ne te mondd meg Istennek, hogy te képes vagy egy csoportot vezetni éppensége, hogyha ő téged megbíz azzal, vagy nem. Hadd, hogy ő mondja meg neked, jó-e? Hogyha már ő volt az, aki téged újjászült. És hát az történt, hogy ebben az álomban, hogy készültek egy ilyen valamilyen sporteseményre, vagy mit tudom én, akár az olimpiára, ugye, jelképesen, ugye Isten képekben beszél hozzánk, hogy legyünk képben, legyünk képesek megérteni az igazságot. És hát az történt, hogy mielőtt az autóbusz elindult volna, azt mondta a sofőr, hogy be lehet menni a mosdóba, a mellékhelyiségbe, hogy akinek dolga van, intézze el. Akkor ő bement a mosdóba, ugye, ahogy mit lehet csinálni? Hát tisztálkodni, megkönnyebbülni a fölösleges terhektől, ne fogalmazzam másképp, az érzékeny fülűek miatt, nehogy hirtelen szívinfarktust kapjanak, ugye, tehát meg lehet könnyebbülni a fölösleges terhektől, ugye a mellékhelyiségben, lehet tisztálkodni, akár még zuhanyozni is lehet minden. És azt mondta a buszsofőr, hogy nyugodtan menjen el, akinek dolga van, intézze el. És bement ő is a mellékhelyiségbe, mint ahogy mindannyian bemegyünk a mellékhelyiségbe, amikor Istenhez fordulunk. Ő bevisz minket a mosdóba. Gyere, mosakodjunk meg. A fölösleges tehertől megszabadulunk, ugye? Utána meg a mosdás történik. És ezt Isten nekünk ugye szintén ajándékban megadja, hogy tisztuljunk meg. A hazugságtól, a fölösleges terhektől, a bűnöktől szabaduljunk meg, azt engedjük ki, menjen le a kanálisba, és mosakodjunk meg. De ez a hölgy azt mondja, hogy azt látta, hogy ő túl sokáig volt a mosdóban. És azt csinálta, hogy ott volt vagy öt bőröngye, és pakolgatta a holmiait. Egyik bőrönből ki, a másikba be, abból is ki, aztán be a másikba, és addig pakolászott, hogy már hallotta a jelzést, hogy ha nem siet, akkor le fogja késni az autóbuszt. És volt egy nénike, aki szintén őt is ugye figyelmeztette, vagy aki szintén figyelmeztette őt, hogy adott neki süteményt, megkínálta, hogy ne, tessék, van kenyér, finom, friss sütemény, ezt ki kéne osztani. Megkínálta őt meg minden. Na, addig tökölt, Isten bocsássa meg, a mosdóban, hogy az autóbusz elment. És ő a mosdóban ott a halott holmikot pakolázta. És a következő momentumban egy képernyő kerül elé, és a képernyőn azt mutatja, hogy valahol a két város között, ahol ők készültek, két város közötti úton, út fölött egy repülőgép elrobbant. És annak az egyik része lezuhant az autóbusz elé, amellyel ők készültek erre a sport rendezvényre. És látta, hogy az emberek, akik ugye az autóbuszban voltak, nagyon megrémültek, tehát ők nem haltak meg, akik a repülőn voltak, ugye, most egy zárójel repülőgépről, hogy ezt is megértsük. Kik voltak a repülőn? Akiket a hazugság már magasra emelt. Akik hittek a Covid Istenbe, akik hisznek a technikában, a médiában, az orvostudományban, ők a repülőn vannak. Őket felemelte a technika. Érthető? Csak az a baj az ilyen repülőgépekkel, amiket az emberek szerkesztenek maguknak, hogy előbb-utóbb el fognak robbanni. És hogy általában, hogyha egy repülőgép leesik a magasságból, a hazug magasságból, a magaslatokból, amiről beszél Pál apostol is, általában nem szokták túlélni az emberek azt a zuhanást. Ügyelj, hogy milyen repülőgépen vagy és milyen magasan. Mert nem mindegy, még az sem. És amíg egy mód van rá, amíg van lehetőség, kérj ejtőernyőt a pilótától, és ugorj, amíg nem késő. Csak ezt tudom mondani. Ha követette a híreket még mindig, a főáramú média híreit, az alternatív híreket, a hazugság, és még mindig embereket követ, akkor tudd, hogy te egy olyan repülőgépen vagy, amelyek egy ilyen, felviszik egy ilyen magasságba, egy hazug magasságba, annét mindenképp le kell jöjj valahogy. És hogyha a repülőgép nem tud landolni rendesen, akkor lehet, hogy vagy valami baleset történik, ugye fenn, vagy valami technikai hibásodás, megtörténhet, hogy a repülőgép a levegőben el fog robbanni. És akik rajta vannak, azok el fognak égni a repülőgépben. Na, ez történt az álomban. Akik a repülőgépen voltak, azok ugye meghaltak, lezuhant a repülőgépnek egy darabkája az útra, az autóbusz elé. És hát az álomban ugye azt mutatta ezen a kis képernyőn, hogy azok az emberek meg vannak rémülve, fogják a fejüket is, és teljes ilyen pánikrohamban vannak is. Nincs, aki megvigasztalja őket. Mert aki megvigasztalta volna, mit csinált? A mosdóban pakolgatta, ahol az egyik zoknit ide, a másik, mit tudom én, alsó nem jut oda, és így tovább pakolázta az ő holmjait. Az ő lenti holmjait pakolázta. Ő kapott fentről holmit Istentől, új ruhát, fehér ruhát, de ő a mosdóban mit csinált? A lenti holmikat, a világi dolgot pakolázta. Egyik bőröndből a másikba. Lekéste a buszt, és nem tudta teljesíteni azt, amielőtt Isten megbízta. Ez történt, emberek. És persze, mivel hogy az álom ugye Istentől volt, a megértés is jött Istentől, egyértelműen megértette, hogy nem hallgathat tovább. Mert hogyha gyermek nem kezd el beszélni, akkor néma marad egy bizonyos idő után. Néma marad. és nem fogja örömét lelni az életben. Hangsúlyozom, Isten nem szívességet kér tőled, hogy beszélj, vagy énekelj, vagy hogy mutasd meg az ődi azt az ajándékot, amit kaptál tőle. Nem szívességet kér, hanem szívességet ad neked. Neked ajándék, neked szívesség Istentől, hogy beszélhetsz az életről. Mert mostanig beszéltél a hazugságos haláról, mint ahogy én is. Na jó, akkor. Szerintem ez érthető, és akkor most a harmadik álmot bejátszom, ami már ugye közelít a témához, hogy élve eltemetve. Elég kemény álló, de úgy érzem, hogy fontos erről beszélni. Azok írt, akik ezt nem érhetik meg, az én nézzenek valami mást. Vannak választási hírek, Covid hírek, minden. Tényleg, én már senkit nem győzködök semmiről. Bejátszom a harmadik álmot egy másik kedves utitársunktól, ami erről szól, élve eltemetve.
Arra lettem figyelmes, hogy egy nagy tömeg közeledik, elől jött egy halottas kocsi, és utána nagyon sok ember, tehát sokan, akik ugye kísérték a halottat. És amikor úgy mellettem mentek el, oda pillantottam, tehát a halottas kocsin nem koporsó volt, hanem úgy koporsó nélkül volt a két halott felfektetve, és az volt az érdekes, hogy az egyik halott, tehát úgy rendesen úgy a hátán feküdt, és még egy halott rá volt fektetve szembe. Tehát úgy egymással szembe, egymásra voltak fektetve, és úgy haladt az a halottas kocsi, és utánuk a tömeg. Amikor mellém ért úgy a halottas kocsi, akkor rá oda néztem a halottakra, és aki alól feküdt, talán egy nőnek láttam, azt vettem észre, hogy a nyitva van a szeme, és a pillogtat, tehát nézelődik, forgat úgy a szemeit, de csendben van, nem szól semmit, ugye egy picit oldalra volt a feje. És a másik, aki rajta feküdt, az valóban halottnak nézett ki. És akkor, ahogy úgy elhaladtak mellettem, én rögtön a következő, úgy az embereknek szóltam, hogy mi ez a komédia, hogy mire megy ki ez, valami színház, vagy mi ez a dolog, mert hát a halott, az egyik az él. És akkor rám szóltak, hogy hát nem is szóltak, mert nem beszélgettek, csak gesztikuláltak és integettek, hogy hallgassak, tehát hogy csendben legyek, nem mondjak semmit, és olyan úgy kullogtak, tehát olyan élettelenül kullogtak a halottas kocsi után, és mindenféle tarka ruhába voltak, ilyen színes, meg ilyen boholc ruhába, meg minden szedett-vedett társaság volt, és elég hosszú sor. Hát ugye ennyi volt kb. Az álomkép, és akkor megértettem, hogy igen, tehát ha nem beszélünk, akkor élve temetnek el minket, tehát akkor meghalunk, és hogy mennyire fontos a kimondott szó, mert ugye elsősorban nekem van szükségem arra, hogy kimondjam hangosan, megerősödjek abban, megbizonyosodjak, hogy igen, ez az, ami engem éltet, ez az, ami engem megtart a nehéz időkben, meg egyáltalán bármikor, tehát ez az, ami én élheti.
Na, úgy gondolom, ezt nem is nagyon kell magyarázni. Ebben benne van minden, de mégis azt mondja nekem a lélek, hogy enged, hogy a holtak eltemessék a halottaikat. Gyere és most kövess engem. Ezt mondja Isten mindenkinek. Aki élni szeretne, az engedje, hogy a halottak eltemessék a halottaikat. Mert vannak ilyen emberek, akik ragaszkodnak ehhez. Gyönyörű szép temetési szertartás, drága 1000 eurós koporsó, ugye, vagy 5000, vagy akárhány 1000 eurós koporsó. Gyönyörű szép márványsír, meg minden. És ha valaki ehhez ragaszkodik, én nem tudok senkit sem lebeszélni, sőt, én meg sem sértenék senkit. Valakinek ez kell, ez van. De azt senki ne várja tőlem, hogy ne beszéljek. Beszélni fogok. Hogyha 100 emberből csak egy hallhatja meg, akkor beszélnem kell. De hogyha egy sem hallaná meg, még akkor is beszélnem kéne. Magamért kéne beszéljek. Hogy a gyarló emberi elmémet folyamatosan emlékeztessem a lélek dolgaira, a lélek kijelentéseire, Isten szavára. Mert különben én is belefolyok a temetési szertartásba, bele a cirkuszba, a színházba. És ugye megkérdezte Marika, hogy álomba, hogy mi ez a cirkusz. De most már oda vagyunk kerülve, lassan nincs, aki megkérdezze. Vagy hogyha meg is kérdezni, akkor megszólnák. Márpedig a mi kötelességünk az, hogy néha az itt megkérdezzük, hogy emberek, mi ez a cirkusz, mi akar lenni? Hogy lehetséges az, hogy senki nem akar meghalni, de halált mindenki ünnepli? Például. Egyszerű kérdés. Senki nem akar meghalni, de mégis mindenki a hallott dolgokkal foglalkozik. És az élőkkel szégyen, az élőkről szégyen beszélni. Mert ha az élőkről beszélsz, akkor meg vagy szól vagy. Hát te nem vagy pap, szektás lettél? Vagy milyen bajod van, ugye? Ne beszéljen dolgokról. Zavar ugye minket. Az álom az eléggé egyértelmű és nagyon durva. Ugye az történik, hogy most is ugye a halott, maga a halott rendszer ráfekszik az emberekre, akik még élnek, vagy élnének, ugye? Mert ugye noha mondtuk mi is, ugye is megkaptuk jelentésbe, hogy ez az első halál, amiben vagyunk. Tehát miután az emberiség, az ember kijött az Édenből, a tökéletességből, ő az első halálban van. Mert az, amit mi életnek hiszünk, ahhoz képest, amit Isten hisz életnek és amit ő elképzelt, az képest ez halál. Viszont akik az első halálban vannak, azoknak még van esélyük a feltámadásra. Érthető? És nem miután meghaltak, ez hazugság. Ez egy katolikus hazugság, ugye eljöttek, mit csináltok? Kire hallgattok? Katolikus, ha te meghaltál, fizikai testben meghaltál, viszont látás, ott már vége mindennek. Most vagyunk az első halálban, és most van lehetőség a feltámadásra. Az a nő, akire ugye rá volt feküve a halott, és ugye vitték az emberek ugye a halottas kocsival, ő neki még lett volna lehetősége a feltámadásra. De nem volt, aki szóljon neki, hogy te van feltámadás, de neked kell döntened. Mert ha te nem döntesz a feltámadás mellett, az élet szava mellett, akkor az a hulla, az a rendszer, a covidista rendszer, és amiben élünk, a vallás, meg minden, amit mi emberként összeraktunk, az rád fog rothadni, és elpusztulsz. A férjek rád is átmásznak ugye a halottról, és téged is megemésztenek, felzabálnak. Ez fog történni. És ezért fontos, hogy szóljunk embertársainknak. Az előbb is elmondtam, hogy Isten nekünk megadta ezt az örömet, hogy szólhatunk az életről. Mert a halálról másokat szóltunk, sőt, hogyha az ember szólhat, mert nem néma, és nem az életről beszél, automatikusan, instant módon a halálról beszél, annélkül a halott dolgokról, annélkül, hogy észrevenni magát. Ez az igazság. És akkor felolvasnám, mit mond a prófétának a mindenható Isten. De ne hagyta azt hit, hogy ez egy ilyen 20 millió éves prófita, ilyen a dinoszauruszok korszakából, nem. Ez te vagy. Akinek most szól Isten, ez te vagy a prófita, itt mindenki prófita. Aki valaha hallotta Jézus életre hívó szavát, és örömmel fogadta, és megismerte azt, mindenki prófita. Érthető? Mi vagyunk a két prófita teste, vagy Krisztus teste. Nagyon sok ilyen képes beszéd van a Bibliában, ami próbálja velünk megértetni, hogy azt kell csináljuk mi is, amit Jézus csinált. Mert az a mi táplálékunk, az a mi eledelünk, de még más is kap belőle. Elsősorban nekem van szükségem arra, hogy beszéljek az élet dolgairól, másodszorban meg annak van szüksége, aki hallja. Mert Jézus azt mondta magáról, hogy az én eledelem az én táplálékom. Nekem fizikai táplálék sem kell, annyi kis tudok élni. Megmutattam azt is. De az én táplálékom, az igazi táplálék az, hogy cselekedessem azt, amivel engemet Isten megbízott. A mi táplálékunk is az, hogy annak a szavát megcselekedjük és elmondjuk, aki minket életre hívott. Tehát nekünk van szükségünk, hogy az élet szavával táplálkozzunk. Azt vegyük, minden napi kenyér, ugye, és azt adjuk tovább. És hogyha elhallgatunk, bennünk is az élet így elhomályosodik. És lehet, hogy azon kapjuk magunkat, sőt, már ugye többször beszéltünk erről is, hogy sajnos volt, akik elbuktak. Jézus idejében is volt, akik elbuktak. Jézus azt kérdezte, hogy most akkor ti is elhagytok-e? Azt mondta Péter neki, hogy a mester, az igazság az, hogy hát elég kényes, amiről beszélsz, kényes téma minden, de hova mehetnénk? Hát elhagyhatnánk, de hova mehetnénk? Nálad van az élet beszéde. Hova mehetnénk? És sajnos találkoztunk emberekkel, akik hallották az élet hívó szavát, mint ahogy le van írva a magvető példázatában, örömmel fogadták azt. Utána aztán engedték elveszni. És visszamentek a világba, és visszamentek a halott, nem a halott szerepébe, hanem aki volt a halottas kocsiban alul, aki még ott pislogott és forgolódott, nem volt teljesen meghalva. De nagyon sokan ugye a hitből, az evangéliumból visszamentek ebbe a pozícióba. És fölöttük van a rendszer, a média, a politikum, a vallás, a halott ugye, és rothad rájuk szó szerint. Lehet, hogy te is ilyen vagy, például. Nem tudom, ilyen vagy-e. De kérdezz meg Istentől, hogy atyám, én ilyen vagyok-e? És ha igen, akkor támasszál fel, vizsgáljál meg engemet, és vezess engem az örökké valóság útján. Kérd, hogy a mindenható Isten megvizsgáljon, mert lehet, hogy rólad van szó. Te vagy a félig élő, hallott ugye, a félig, hogy mondjam, tehát nem teljesen nem haltál meg, még élsz, de most már ugye a halott, amelyik fölötted van, amelyik rád feküdt, az rothad rád. A rendszer, a vallás, az emberi gondolkodás, az emberi ostobaság, a butaság, a sötétség fölötted van, és rothad rád. Mert te hallottad az evangéliumot, hallottad, örömmel fogadtad, sőt, Isten talán csodát is tett veled. Jelt adott neked, hogy ott van veled, és segít neked, ha ráfigyelsz. De te mégis visszamentél az emberekhez, és hallgattál, az élet szavát elhallgattad, és visszafolytál a halál szavába. Lehet, hogy rólad van szó? Erre mondja a mindenható Isten, hogy vizsgálj meg engemet, Uram, hogy van-e az én szívemben valami gonoszság, valami ostobaság, hazugság, bűn. Mutasd meg, hogyha van benne valami rossz, ami elválaszt engem tőled, és vezess engemet az örökké valóság útján, mert én magamat meg sem tudom vizsgálni. Ez a probléma.
Pár mondatot szólnék én is, hogyha lehetséges. Na, bocsánat, hogy az
egész nyugodtan, sőt.
Nekem nagyon jön, hogy mondjam azt, hogy is tudom, hogy ez egy kemény kijelentés lesz, hisz Jézus is megmondta, hogy a lélek az, ami érteti az embert, a test nem használ semmit, és ez így is van. Tehát maga a teremtő Isten nem érdekli a test. Tehát a rothadás, ami elmúlik, az valójában azért adatott a léleknek, hogy a lélek megmeneküljön, hogy a lélek megújuljon, újjászülessen, megújuljon, újra az élet útjait járja maga a lélek, az embernek a lelke, és tényleg megboldoguljon az ember, tehát ne meghaljon szenvedések között, de az is lehet egy tisztulási folyamat, hanem teljesen szabaddá váljon, és ezáltal visszakerüljön abba az állapotba, amire eredetileg az ember teremtve van. És még jött egy olyan gondolat, hogy ugye az Isten teremtő atyánk, mivel nem teremtett semmi rosszat, és ez a világ, ami elpusztít minket, ez egy általunk elképzelt gyilkos világ, ez az, ami ránk nehezedik, ugye, ahogy Attila is elmondja, ez az, ami minket megöl, megfojt, valójában az élet hívó szavát mindenki hallja, az Isten gondoskodik erről, nincs olyan ember a Földön, ezt merem tanúsítani, amióta én ezen az úton járok, ezt látom Isten kegyelméből, hogy nincsenek szólítva az emberek, vagy rajtunkon keresztül, vagy máson keresztül, vagy így, vagy úgy, az Isten mindenkinek udvarol, hogy megismer az életre hívó szót, hogy az kiemelje őt abból, amiben mi is mindannyian benne voltunk, mi is így hallottuk meg, és én is úgy voltam, hogy testi létemre hallottam meg az élet hívó hangját. Az a magam jelvetődött, akkor az engemet fölébresztett, és kezdett fölébreszteni arra, hogy megismerjem ezt az életet adó lelket, amiről Jézus is beszél. Mert amúgy tényleg az ember a szószoros értelemben annyira testivé tud válni lélek által is, hogy egy az egyben el fog rohadni lelkestől és testestől, és meg fogja tapasztalni azt, hogy onnantól már nincs mentség, az a második halál, és ezt jó mondja Attila. És ezt nem azért mondjuk, hogy jezgessünk, vagy terrorizáljunk valakit. Ezt maga az élő Istennek a fia, Krisztus is kijelentette számunkra. El lehet olvasni a 4 evangéliumban. Nem csak úgy szívjuk az ujjunkból ezeket a dolgokat, hanem kiáltunk, hogy az, aki hallja az életre hívó szót, és ugye ezek az álmok arról szólnak, hogy mi is üvöltenünk el az életre hívó szót, kiábálnunk el a háztetőről, mert ez az, ami nekünk is egyszer életet ad, mert erre van nekünk szükségünk, ezt adja az Isten kegyelemből, hogy én is ezáltal éljek, megtisztuljak, élet legyen bennem, az élet lehelete, a tűz, és utána az embertársam, aki meghallja, és aki megkívánja, ugyanúgy megtapasztalhassa azt, hogy mit jelent az, hogy a világ, vagy a világosság a világba jött. Ennyit akartam volna így mondani.
Azt mondja Isten a prófétának, az előbb elkezdtem, és nem fejeztem be. De most akkor befejezném is. Felolvasnám, hogy mit ír az Ezékiel könyvében, a 3. részben, 16. bekezdéstől. És lőn 7 nap múlva az Úr szava hozzám, mondván, embernek fia, embernek lánya, őrállóul adtalak én téged, Izrael házának, hogyha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben. Ha ezt mondom a hitetlennek, halálának halálával halsz meg, és te őt meg nem intet, és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen. Az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, te vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből, és gonosz útjáról, ő az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet. Ez neked is szól, ez mindannyiunknak szól. Ez nem csupán Ezékiel prófétának szólt. Ha csupán neki szólt van, akkor nem írta volna le, akkor nem kéne ezt elolvasni. Hát akkor semmi köze nincsen hozzá. Tehát elmondja Isten, hogy aki hallott az élet szavát, és azáltal feltámadt az első halálból, ugye, abból a halott alvásból, a pénzért való robotolásból, abból, hogy a világért éljünk, megismertük, hogy az életnek sokkal több az értelme, mint amit mi korábban láttunk testi szemeinkkel. És örömmel fogadtuk, és kaptuk azt a békességet, mert Isten nem csupán adja, nem csupán az igazságot adja, nem csupán a szavakat adja Isten, hanem ő adja az örömöt is melléje. Mert amikor az ember az igazságot úgymond megismeri, ismerkedik azzal, az akkora örömmel tölti őt el, amekkora örömet korábban nem érzett. Ezt el tudom mondani, szerintem ezt mindenki el tudja mondani, aki ezt megtapasztalta. Hogy akkora örömöt, mint amikor hát érez az ember, amikor az igazsággal ismerkedik, nem tapasztalt testben. Lehetetlen. Azt mondja Isten, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, nem gyűjtögetés, nem harácsolás, nem tervezgetés, nem számigálás, nem szex, hanem az Isten országa igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ez a mennyek országa. Tehát, hogyha valaki ezt megtapasztalja, akkor már nem is tudja magában tartani. Sőt, hogyha magában tartja az ember, szinte még ártalmas is neki. Tehát én például azt érzem, hogyha ha én kapom a kijelentést, és nem osztom meg, de fuldokolnék. Tehát tegyük fel, van egy ilyen edény, egy nagy hatalmas hordó, és abba hatalmas nyomással megy bele a tiszta víz. Friss tiszta víz, tegyük fel, mit tudom én. 6 atmoszféra nyomása, vagy nem tudom én, mekkora nyomással megy bele a tiszta víz abba a hordóba. Jó az a tiszta víz a hordónak, mert a hordót átmossa, ugye? És friss víz van benne. Igen, ám, de hogyha valahol a másik oldalon nincsen kiengedve az a víz, egy másik csapon, a nyomástól a hordó elrobban, tönkre megy. És ezt érzem én néha. Amikor valamiért, ugye, világra nézek, többet legeltetem a szememet a világon, mint Isten országán, kapom az igazságot és magamba folytom. Azt érzem, hogy fáj a hasam, mint hogyha robbannék szét, így fuldoklom. Ezt érzem. És amikor kapom és adom, olyan, mint hogyha mennyben járnék, itt a földön. És erről beszéltünk tegnap Levikével is egyébként, hogy azt mondja az írás, hogy Jézus ugye a fellegekben ment el. És ugye másként beszél a bizonság fellegeiről az írás, ugye. Hogy mi is a fellegek által leszünk felemelve, a bizonságok fellegei által. Mert hogyha én folyamatosan kapom Istennek a szavát, az élet szavát, és azt továbbadom, az annyira átmos engem, hogy feloldoz, szó szerint megkapom a feloldozást. Tehát nekem van szüksége arra, hogy beszéljek, hogy nehogy úgy járak, mint az a nő itt a képen, aki hát viszik a temetőbe, de ő még él, vagy feltámadhatna. Viszont rajta van egy hatalmas hulla, és már rothad és bomlik, és ő is elfogadta rothadni. Ez fog történni, sőt, ez történik nagyon sok embernek a lelkével, hogy a teste, a testi léte, a földi léte, a testi gondolkodása rá rothad a lélekre, mert a test halál, a test halál. A test nem használ semmit, azt mondja Jézus. A lélek az, ami megelevenít. A lélek, hogyha akarja, a testet megeleveníti. Az ő szüksége szerint mindig. Van hatalma a léleknek erre. Van Isten adta hatalma a léleknek erre. Azt mondja Jézus, hogy nekem hatalmamban áll bármikor letenni és újra felvenni a testemet. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, először a lélek le kell győzze a testet. De addig, amíg a lélek a testet szolgálja, a test szolgálatában van, ez nem tud megtörténni, addig fordítva van. A test folyamatosan rothad, öregszik rá, és rothad rá a lélekre. És így történik meg, azt nagyon sok idős ember is főképp manapság. Teljesen tönkre van menve. Nem csupán, hogy öreg, és hát na, az ember most már nem egy ilyen túl szép látvány, mit tudom, egy 80-90 éves öreg ember. Az már szép volt, amíg fiatal volt. De ugye vannak, akik ugye még 90 évesen is szépek, mert ragyog a lelkük, tündökl a lelkük. Viszont azt látjuk, hogy nagyon sok öreg ember teljesen meg van keseredve, teljesen testivé válik, és már most rothad rá a teste. Még mozog, még egy pár napig, talán egy fél évig még mozog a test. De utána, amikor a lélek már annyira meggyengült, hogy nem tudja a testet megeleveníteni, a test meghal, és rá rothad a lélekre. Ez a pokol, ez a pokol. Persze, ugye most már van lehetőség az interneten ottan kóvályogni, meg különböző tanfolyamokra elmenni, ahol az ember elhiszi azt a hazugságot, hogy van reinkarnáció. Nincsen reinkarnáció. Szinte mostanában minden videóban elmondom, hogy ne áltassátok magatokat, nagyon veszélyes játszma ez. És aki nekem nem hiszi, az kérdezze Istent, ha van bátorsága. Ha meg nincsen bátorsága, hogy Istentől kérdezze, az ugye egyértelműen kijelenti azt, hogy fél. Fél, mert hazugságban van. Fél, mert megtudni az igazságot. Pedig jobb volna, hogy megtudja az igazságot addig, amíg még itt a Földön él. Mert hogyha netán tényleg a reinkarnációkat a tanfolyamon volt, a könyvekben volt, akkor óriási bajban van. De hogyha megtudja az igazságot addig, amíg még itt a Földön él, akkor van lehetőség arra, hogy a lelke megszabaduljon, lelke feltámadjon, legyőzze a halált. És akkor a testtel bármi történik, a lélek szabad, aki bennem hisz, mondja Jézus, nem hal meg soha. Ha meghal is élni fog. Ha testtel meghalja, akkor is élni fog, aki bennem hisz. És a másiknak, pontosan, mint ahogy látta Marika álmában, a másiknak a test a testi gondolkodás szó szerint rá rothat a lélekre, rá sül a lélekre, pontosan, mint az égő ruha a testre, az égő házban. Közben egy kedves barátom szólt hozzá a témához, azt mondta, hogy ő kemény fóbiával küzdött korábban, attól félt, hogy élve fogják őt eltemetni, és ezt kapta álmában is. Ez nagyon kemény volt, mivel ő azt hitte, hogy dilis. Mostanra tudom, hogy pontosan mi az, maga a pokol. És azt gondoljuk, hogy jaj, hát ez egy démon bejött az ilyen az ablakon, amikor azt előztette, és ő adta az álmot. Nem, barátom, az álmot azt nem egy démon adta, azt az álmot az a mindenható Isten adta, hogy figyelmeztesse. És boldog az a fül, aki meghallja azt az álmot, és megérti, hogy ez Isten féltő szerelméből való figyelmeztetés, hogy ne vesszél el. Most már szerintem nem kapsz ilyen, légy szíves, jelezzél vissza, de szerintem most már nem kapsz ilyen álmokat, hogy életbe fognak eltemetni, meg hogy nincsen ilyen fóbiát. Mert tudtommal Istenhez fordultál. Tehát az álomnak addig volt értelme és jelentése, amíg az ember Istenhez fordul. Legyen ő figyelmeztetve, de amikor elmegy az ember egy ilyen karizmatikus gyülekezetbe, és kiűzik belőle ezt a figyelmeztetést, akkor az az ember el is veszíti lehetőséget arra, hogy vala is feltámadja. Mert azt mondják, hogy az ördögtől van az ilyen álom. Nem az ördögtől van. Isten adja az álmokat, hogy figyelmeztesse. És aki örömmel fogadja azt, és megérti, és kér megértést Istentől az álmára, az már nem kell ilyen álmokat kapjon. Mert vette a lapot, vette a figyelmeztetést. Nem kell, hogy gyötörjék ilyen álmok, ilyen rém álmok. Ennyi körülbelül. Élve eltemetve. Sajnos a legtöbben élve lesznek eltemetve. A lélek nem hal meg. Ezt nekem senki nem kell elhiggye. Viszont aki menekül az igazság elől, belé a munkába, belé a szórakozásba, belé a földi örömökbe, az sajnos találkozik az igazsággal. És őt érheti nagyon kellemetlen meglepetés a végén. Mi féltőn szólunk erről. Féltőn. Tudom, hogy az igazság kemény. A szembesülés kemény. Jézus nem hiába ölték meg, mert akkor is kemény volt a szembesülés. És el kellett őt hallgattatni, mint ahogy ma is megpróbálják elhallgattatni Istennek a gyermekeit. Az igazság kemény. Az ember nem akar szembesülni. De jobb szembesülni, és jobb, hogyha az ember most sír. Mert Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik sírnak. Bizony én is sírtam. Néha most is sírok. Amikor szembesülök valamivel, most is sírok. De jobb most sírni, mint később sírni. És fogakat csikorgatni, mint ahogy mondja a Biblia. Mert az fog történni, hogy amikor ugye, ahogy mondta Jézus, hogy mit kezdek el a néppel, azt mondja. Amikor gyász indulót húztunk, azt mondja, akkor mindenki mulatozott. És amikor mulatót húztunk, akkor mindenki gyászolt. Tehát most ez történik egyébként, hogy ez történik, hogy most, amikor gyászolni kéne, vagy ugye írja az Ószövetség, hogy ha ilyen dolgok történtek, mint ami most is történik ugye az emberiséggel, az emberek gyász, nem a gyászruhába, hanem zsákruhába öltöztek, port, hanvat szórtak a fejükre, hogy megalázzák magad Isten előtt. De lelkület meg Isten megmentse, de mi nem ezt tesszük. Mi vigadozunk. Omlik össze a világunk, a repülők zuhannak le, embereket tömegesével temetik ugye most már lassan, fiatalokat is, sokan lesznek öngyilkosok, de nem baj. Van techno, betesszük a YouTube-ról is, van ezé, pia, alkohol, minden, elég olcsó most már, mindenkinek van pénze, ugye, és mi, amikor gyászolni kéne, mi vigadunk, és azon röhögünk, hogy ezek milyen idióták, milyen hülyeségről beszélnek. Van egy ilyen közmondás, hogy Isten igazából az nevet, aki a végén nevet. Aki az elején nevet, az lehet, hogy végén sírni fog. Hát azt mondta Isten, hogy az elsőkből lesznek az utolsó. Utolsókból pedig elsők. Valakinek még valami, hogy hozzáfűzni a témához? Ha nem, akkor fejlem a figyelmet arra, hogy amit Isten megmutat nekünk, és mi is érzékelünk, hogy nehéz beszélni. Nehéz, ugye, mert itt néma gyermekről volt szó, meg ugye egy temetési szertartásról, ahol ugye mindenki csak úgy ünnepelt, ugye, mindenki halloweenezett, temették a másikat élve, de mindenki ünnepelt, és ugye hát megszólták, hogy hát miért beszélsz, hallgass, hát budi van ember, budi van, hallgass. Felhívom a figyelmet arra, hogy nehéz beszélni. Annyira nehéz beszélni, hogy lehetetlen beszélni. De ha valakiben megvan a szándék, Isten megerősíti. És azt mondta, hogy ne aggódjunk, hogy mit fogunk mondani, mert úgysem mi fogunk beszélni. Hogyha mi vágyunk arra, hogy benne legyünk az élet szavába, hogy az átmosson minket, és azt mi is megosszuk, akkor nem kell attól tartanunk, hogy mit fogunk majd mondani. Az már nem a mi dolgunk, mit fogunk mondani. Azt fogjuk mondani, hogy Isten ad nekünk az ajkainkra, mert ő felkészít, megtanít minket. Használja a Bibliát is, ad álmokat is, ugye, mint ahogy láthatjátok. Használja az embert, az utitársainkat is, ugye, Egymás bizonságait használja Isten, hogy tanítson minket. És abban a momentumban majd Isten eldönti, mit fog ő mondani. Mert csak ő tudja, hogy egy bizonyos szituációban mit kell mondani. Te nincsen sablon, ez nem számtan, ez nem közgazdaságtan, ez nem robotika, ki van számítva minden lépésről lépésre Istennek a terve. Nem. Mert lehet, hogy a hónap kell beszéljek, mit tudom én, Zoltánnak. És egyrészt ugye nem ismerem Zoltánt, de Isten ismeri őt, ugye? Isten ismeri Zoltánt. Tehát azt jelenti, hogy én Istennek az ismerete szerint kell beszéljek Zoltánnak. De hogyha még ismerném is Zoltánt tökéletesen, ahogy Isten ismeri, még akkor is, ugye, nem tudom azt, hogy holnap Zoltán milyen hangulatban lesz. Mert annak függvényében, hogy ő milyen hangulatban van, annak függvényében kell én a szavamat beállítsam. Érthető, hogy miért mondja Isten, ne aggódjunk, hogy mit fogunk mondani? Azért, mert mi nem tudjuk ezt kiszámítani, és nem is kell mi kiszámítsuk. Mert a mi szabadságunk az, hogy Istennek a lelke úgy szól általunk, hogy ahogy éppen arra szükség van, abban a momentumban. Csak ő tudja, hogy az a szituáció milyen, hogy milyen az embernek a szívének az állapota, meg hogy valaki be tudja elfogadni az igazságot, vagy nem, vagy erősen kell szóljak, keményen kell szóljak, vagy lágyan kell szóljak. Ezt én nem tudhatom. Ezt csak Isten tudja. De mekkora öröm számomra, hogy ezt nem tudom, és nem tudhatom. Nem kell aggódjak. Hónap találkozok valakivel, Zoltánnal, bárkivel. Engemet nem érdekel, mit fogok mondani. Majd abban a momentumban nekem megadatik, hogy szóljak. Nem kell semmit sem megtervezni. Mostanig minden videó, amit megterveztem, olyan komolyanban megterveztem is, úgy rá készültem mindent, összes gyenge lett. Nem, hogy örömöm volt benne, hanem a gyomrom felfordult. Mert éreztem, hogy emberből, izomból nyomom, agyból nyomom, és nem Isten lelkéből. Kettő nem ugyanaz. Mert egyikben élet van, és a másikban halál. Tehát nem kell félni a szótól egyáltalán. Én nem azt mondom, hogy erőből az ember nyomja, de amikor valaki már kapja így ennyire egyértelműen és keményen a figyelmet is Istentől, hogy beszélj, mert néma maradsz. És az emberek elveszt, akiknek te szólhatná, meg az emberek ugye hát az autóbusszal. Valami baleset történik, és mindenki örjönk, és mindenki pánikban van.
Fontos megértsük, amit az előbb felolvastál, az Ézsaiástól, azt hiszem, hogy őrállól állítottalak téged. Tehát amikor én ezt először olvastam, akkor az nekem kicsit kivert a biztosítékot, ilyen zsarolást éreztem benne, de ugye hát aki álhatatos marad, és nem is az álhatatosságommal dicsekszem, hanem mindenben Krisztussal, mert ő volt hűséges hozzám, aki kijelentette, hogy minden az egész Biblia, minden történet, bármennyire keménynek is tűnik, az ő szeretetét, az ő féltő szeretetét tükrözi vissza. Néha azért kell keményebben szóljon, mert bennem is kemény a hazugság, és akkor ő is keményebben fel kell szólaljon. Ez teljesen természetes, hogyha valakinek van gyermeke, egyértelműen tudja, hogyha sokáig ottan űzi az eszét, akkor az apuka szól többször is szelidebben, de fel is emeli a hangját, hogy a gyermek úgymond egy kicsit ébredjen fel. És hogy mondjam, csodálatos Krisztus, ő a Bibliát annyira szépen összerakja, és más helyekről is idéz, emlékeztet, ahogy megígért a Szentlélek, emlékeztet mindenre, amire én tanítottalak. És a másik helyen azt olvashatjuk, hogy még egy kevés ideig közöttetek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy a sötétség el ne borítson, el ne nyeljen titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hogy hova megy. Higgyetek tehát a világosságban, amíg veletek van a világosság, hogy a világosság fiai legyetek, és ne a sötétség fiai. Tehát ebből is érződik, hogy ha én nem a világosságban járok, és nem a világosságról beszélek, teszek bizonyságot, amit ő megad korlátlanul, amennyit én elbírok, akkor ha én ezt nem fogadom, akkor automatikusan a sötétség fiává válok, a sötétség borít el engemet az interneten keresztül, bárhol. Úgyhogy csak ezt szerettem volna mondani, hogy ez mind az ő szeretetéről szó.
Nekem egy részt juttatott eszembe a lélek a Bibliából, János evangéliumából, ami annyira csodálatos, és annyira szépen meg lehet érteni lélek által azt, hogy miért is kell beszéljünk. Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál, így jelent meg nekik. Együtt volt Simon Péter, Tamás, melléknevén Didimus, továbbá a galileai Kánából való Natanael Zebedeus fia, és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk, megyek halászni, veled tartunk, felelték. Kimentek, és bárkába szálltak. de akkor éjszaka nem fogtak semmit. Amikor megvíratt, Jézus ott állt a parton, de a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Na most, amit ebből megérthettem, ugye Péter és a tanítványok, miután Jézus elhagyta őket testben, visszamentek halászni, visszamentek a tengerre halászni tulajdonképpen, ahhoz a szakmához, ahhoz a cselekedethez, amit eddig is cselekedtek. Viszont elfelejtették azt, hogy Jézus azt mondta nekik, hogy emberek halászává foglak titeket tenni. És miért nem volt, tehát az sem véletlen, hogy Jézus megkérdezte tőlük, hogy nincs-e valami ennivalótok. Hiszen az étel, az éltető táplálék, az életnek az eledele, az maga a Krisztus szavának a megcselekvése, és annak a beszéde, a bizonyságoknak a beszéde. És nyilván, hogy nem volt nekik ennivalójuk, hiszen nem azt cselekedték, amit Jézus meghagyott nekik, hogy menjenek és embereket halásszanak, és hirdessék az evangéliumot, hanem mentek vissza, és bánatukban ugye vissza a rendszerbe tulajdonképpen, vissza Egyiptomba, és azt cselekedték. Nyilván elfogyott ugye az ennivalójuk, és ráadásul fel sem ismerték Krisztust. Hogyan ismerhették volna fel, hogyha nem vagyunk lélekben, hogyha nem a lélek szavára figyelünk, hogyha nem azt cselekedjük, amit mond nekünk Krisztus, hanem adjuk tovább azt a vizet, azokat a megértéseket, azokat a bizonyságokat, amiket ő mond, amit a sötétben hallunk, akkor nyilván nem ismerhetjük fel, hiszen kijövünk abból az állapotból, és nem azt cselekedjük, amit ő mond. És aztán ugye Péter mégiscsak felismerte őt, felismerte Krisztust, és mi volt az első momentum, amikor partra szálltak, és felismerték Jézust, és Jézus odahívta magához a tanítványokat, megetette őket. Ugye itt képekben azt írja a Biblia, hogy hallal és kenyérrel megetette őket, de valójában ugye ez azt jelenti, azt mutatja a lélek, hogy ismét együtt voltak, egy lélek voltak ismét vele, és ismét a mennyek országáról, az örömhírben voltak. Jézus adta nekik a táplálékot, a vizet, jöttek újabb megértések, szinte egyé váltak vele, és megértették azt, hogy ez adja nekik a táplálékot. Ez valójában az éltető erő. És aztán megkérdezte Jézus Pétertől, hogy szeretsz-e engem? Ugye háromszor kérdezte meg, és Péter mindig azt mondta, hogy igen, szeretlek. És harmadik alkalommal már nem azt mondta, hanem illetve azt mondta neki, hogy te mindent tudsz, Uram, azt is tudod, hogy szeretlek-e, de miért mondta? Hiszen Jézus nem hiába kérdezte meg azt, hogy szeretsz-e. Nyilván nem azt akarta Jézus, hogy most Péter hízelegjen neki, vagy ölelgesse, vagy hasonló dolgokat tegyen, hanem ezzel a kérdéssel szembesítette Pétert, hogy valójában ő mit csinál azóta, mióta ő elment testben tőlük, és minket is szembesít ez a kérdés, engem is erősen tud, és szinte meg is vádol, hogyha nem azt teszem, amit Krisztus mond, akkor megvádol ez a kérdés. És megkérdezte, hogy szeretsz-e engem? Ugye Péter válaszolt, hogy szeretlek, és erre az volt a válasz a Krisztusnak. Nem az volt, hogy én is szeretlek, hanem egyszerűen azt mondta, hogy legeltesd a juhaimat. Háromszor mondta ezt, háromszor volt ez a válasz a Krisztusnak, és nem véletlenül, hiszen ezzel tudjuk, mi egyrészt kifejezni a szeretetünket Krisztus felé, nem minthogyha neki szüksége lenne arra, hogy mi nyájaskodjunk, és egyfolytában azt mondogassuk neki, hogy szeretjük, és bizonygassuk a mi szeretetünket, hanem egyszerűen azt kell, hogy megértsük, hogy maga az, hogy legeltesd a juhaimat, ez valójában ugye azt jelenti, hogy mondjuk, adjuk a bizonyságokat, törjük meg a kenyeret, amit kapunk Krisztustól, öntsük ki a vizet a többi embernek, ha kicsi megértés, akkor is, ha nagy, akkor is, ha csak egy pici bizonyság, akkor is, mert lehet, hogy éppen valakinek pontosan arra van szüksége, és ez maga tulajdonképpen a szeretet, és erre a szeretetre legfőképpen, elsősorban nekem és nekünk van szükségünk, mert hát mindannyian ugye szeretetre vágyunk, mindannyian egész életünkben a szeretetet hajszoljuk. Azért kapaszkodunk egy csomó földi dologba, hogy érezzük azt, azért kapaszkodunk kapcsolatokba, függőségekbe, mindenbe, hogy érezzük a törődést, azt, hogy szeretve vagyunk, de ugye nem tudjuk ezt csak ideig, óráig pótolni ezekkel a dolgokkal. Viszont az, hogy Krisztus tanít minket személyesen, és ezt tovább adhatjuk, tehát, hogy nem tudjuk, nem tarthatjuk magunknál, hanem az maga a szeretet, hogyha tovább adjuk, és ez a fajta szeretet, az igaz szeretet, ami engem is táplál elsősorban, és utána mindenki mást, aki fogadja. Én is megtapasztaltam a tegnapi nap folyamán is például, hogy küldött atyánk egy ismerőst, akivel beszélhettem, és hát be kell, hogy valljam, nagy nehezen a beszélgetés végére mertem oda kiukadni, hogy Isten országáról beszéljek, és addig csak ilyen makogások és mindenféle világi dolgokról, ugye nyaldossuk egymás sebeit, és adjuk ezeket az emberi okoskodásokat, tanácsokat egymásnak, amiben semmi élet, tehát szó szerint azt éreztem, hogy megy ki belőlem az élet, és a végén hála Istennek tényleg, hogy bátorságot adott Isten, és úgy, tehát még azt kell, hogy mondjam, hogy a beszélgetést is úgy intézte, addig csűrte, csavarta, most ezt értsétek jó, hogy ott lyukadtunk ki, hogy Isten országáról tudtunk beszélni, és bizonyságot tudtam neki tenni, és egyszerűen éreztem ugye, hogy úgy telek meg erővel, úgy telek meg lélekkel, és úgy formálódik át a szívem, ahogy beszélek, és szó szerint éreztem, hogy visszatér belém is az élet, és a hallgatóba is, akivel beszéltem elsősorban, ugye nekem volt erre szükségem, hogy újra és újra ismét megbizonyosodjak arról, hogy nekünk ez jelenti az életet, tehát adhatok én bármilyen emberi tanácsot, egy halott lélekből, egy emberi elbukott lélekből, ugyan mifajta tanácsot tudok én adni, mifajta vigasztalást tudok én adni bárkinek is, tehát nincs ami segítek neki a haldoklásban tulajdonképpen, ha a lelken kívül szólok, és Krisztuson kívül szólok. És csodálatos volt, ahogy megtöltött élettel is, és ezeket a kicsi magokat ugye el tudta vetni az ember egy másik emberbe, másik ember lelkébe, ami nem biztos, hogy éppen most fog megfogadni, lehet, hogy egy hónap múlva, lehet, hogy évek múltán, de akkor is. Nincs olyan, hogy ezekre a szavakra az ember, amikor elközelít a sötétség órája, mert mindenki életében eljön a sötétség órája, nincs, ahogy ezekre a szavakra ne emlékezzen. Mert ha azt egy picike magot is elvetünk, egy picike szót, talán csak egy-két szót, de lehet, hogy több mondatot, vagy bármit hallani fog arról, hogy van élet, van egy lehetőség, amibe lehet kapaszkodni, amibe nincs csalódás, ami maga az életre visz. És én hiszen és tudom azt, hogy ezt eszébe juttatja a másik embernek, akkor is, hogyha jelen pillanatban tiltakozik, vagy bolondnak néz, vagy kinevet, akkor is a kellő időben, abban a sötétség pillanatában eszébe fogja juttatni azt a kicsike szót, azt a pár mondatot, a lélek, Istennek a lelke eszébe fogja juttatni a másik embernek. Tehát így tudjuk, ugye egyrészt, tehát Krisztusnak kifejezni a szeretetünket, ezt most nem tudom máshogy mondani, csak így, de nyilván ugye elmondtam, hogy nem neki van szüksége arra, hogy mi a szeretetünket bizonygassuk, máskülönben azt sem tudjuk, hogy ugye mi a szeretet, de ez valójában, hogy ő belőle szólhatunk, ami a fogadónak is, és nekem is egyaránt fontos, és valóban a szeretetet és a boldogságot és az életet jelenti. Ennyit szerettem volna.
A 16. Zsoltárban szó szerint le van írva az, amiről beszéltünk. Azt mondja, hogy nagyon szépen, szerelmes levél Istennek. Azt mondja, az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem. Testem is biztosságban lakozik, mert nem hagyod lelkemet a Seolban. Nem engeded, hogy ha te szented, rothadást lássa. Tehát szó szerint le van írva az, hogy nem engedi Isten, hogy az ő szentje, az ő gyermekei rothadást lássanak. Az a lélek, amely feloldozást nyer, amelyik elszakad a bűntestétől, a testi gondolkodástól, az nem fogja meglátni a rothadást, az égést, ami a temetőben történik, és a Seolban történik. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem. Testem is biztonságban lakozik, mert nem hagyod lelkemet a Seolban. Nem engeded, hogy a te szented, a te gyermeked rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényére. Teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Ugyanez le van írva az apostolok cselekedeteiben is. Ugyanez idézve a Zsoltárból. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban. Nem hagyod az én lelkemet a sírban. És nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Megmutatod nekem az életnek útjait. Betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Ez is szerelmes levél. És akkor visszatérnék arra, hogy miért érdemes beszélni, bár szerintem most már az a téma elég ki van vesézve, de ezt még elmondom azokért, akik még meghallhatják. Azt mondja, hogy ez megtalálható az Ézsajás prófita könyvének az 55. részében. Azt mondja, mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem előbb megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot át a magvetőnek, és kenyeret az éhezőknek. Ilyen az eső. Az eső nem megy vissza, csak miután elvégezte a munkáját a földön. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Érthető? De ha téged azzal vagy, hogy most téged bolondnak néznek, vagy leszektársoznak, ha innen, hát akkor ez nem neked való. Olvassál más könyvet. Tényleg. Én újabban ugye keményebben szoktunk szólni. Van, akit lebeszélek a Bibliáról. Hagyjátok békén a Bibliát. Aki attól fél, és azért nem mer beszélni, hogy mit gondol róla a keresztanyja, vagy a főnöke, az olvasson más könyvet, na a Bibliát. És aki nem szégyelli a Jézus nevét, ugye, az ő beszédét, Istennek a szavát, aki nem szégyeli, az ne szégyelje, vállalja fel. Mert arról a szóról az mondatik, hogy mondta az előbb Kornélia is, hogy nem megy vissza üres kézzel, hanem megcselekszi azt, amit Isten akar, és szerencsés lesz ott, ahová küldötte azt. Lehet, hogy most röhög rajtad a szomszéd, eltelik egy fél év. Kicsit, ugye, ő is megszorul és szembesül az ő mulandóságával, az ő erőtlenségével. Megbetegszik, akkor azonban azt mondja, hogy te, mit is mondott nekem a múltkor a szomszédom? Hát ezt mondta. Lehet, hogy van benne valami. Elkezd fohászkodni, és Isten bizonságot tesz az ő szívében is. Az igazságról. De hogyha te szigyeld az Istennek a szavát, akkor tényleg nem neked való. Nem kell ezzel foglalkozni egyszerű. Még egy dolgot szeretnék elmondani, és azzal lezárnám ezt a közvetítést. kérdést. Az elmúlt időszakban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy miért fontos beszélni, miért fontos megosztani az egy talentumot, azt a kis talapkakenyeret, amit te kaptál. És ez figyelmeztetés nekünk, és neked, és mindenkinek, aki ezt hallja. Figyelmeztetés. Viszont úgy érzem, hogy fontos felhívni a figyelmet arra, hogy Isten figyelmeztet minket, téged is, engemet is, és mindannyiunkat. De nem fog zaklatni. Nem fog zaklatni. Szól egyszer, kétszer. Isten tudja hányszor, hogy szól, hogy szólj és beszélj. Figyelmeztet, hogy figyelj. Halld az ő szavát és beszélj. Add tovább. Vedd a mindennapi kenyeret és törd meg, oszd meg embertársaiddal. Figyelmeztet. De nem fog neked könyörögni. Mert akit folyton unszolni kell arra, hogy menj és beszélj, na attól a szó elvétetik. Attól a szó ellezvére. Érthető? Mert ha nem akarod felfogni azt, nem akarjuk felfogni azt, hogy Isten nekünk ezt ajándékba adja, értünk. A szó, amit hallunk és amit mondunk, az értünk van elsősorban. Aki ezt nem akarja felfogni, azt Isten nem fogja unszolni, nem fogja zaklatni. Érthető? Ezt ne felejtsd el. Mert el fog jönni az a momentum talán az életedben, hogy egyszerűen nem fogod hallani a szót, mert visszafolytál a világba. Isten nem szívességet kér, hanem ajándékot ad az ő szava által, és a beszéd lehetősége által. És gondoljunk csak bele abba, hogy mekkora lehetőség számunkra az, hogy beszélhetünk. Haragszunk a médiára, hogy a média hazudik, s a politikus hazudik, s az orvos hazudik, s mindenki hazudik. Na de várjál, barátom, miért foglalkozol hülyeségekkel? Miért haragszol te arra, hogy a média hazudik, az újság hazudik, a politikus hazudik? Az az ő dolga, hazudjon! A te dolgod az, hogy haragudjál rájuk? Vajon? Ezt mondta volna az evangélium, Jézus ezt mondta volna? Nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy nem baj, ő mondja az övéit, ő azzal fog elszámolni. És te azzal fogsz elszámolni, amit te kaptál, és amit elhallgattál, vagy elmondtál. Érthető? Tehát ne azzal foglalkozzunk, hogy már megint becsapott a politika. Hát hála Istennek, hogy becsapott a politika. Az elnök, a miniszterelnök. Hála Istennek, mert hogyha nem csapna be a politika, akkor én továbbra is emberekben hinnék, hogyha az orvos nem csapna be, és nem látnám meg az ő erőtlenségét, az ő gyarlóságát, akkor én továbbra is embereket követnék. Hogyha nem látnám meg azt, hogy hát nekem olyan férjem van, olyan feleségem van, hogy hát nem lehet megbízni benne. Elbukik egy gyarló ember. Hogyha ezt nem látnám meg, sosem fordulnék Istenhez. Örüljünk annak, hogy megláthatjuk a vezetőink, a mi kis földi isteneink gyarlóságát. Mert azáltal kapunk mi motivációt arra, hogy az igazságot válasszuk, az élet szavát válasszuk. Imádkozzunk értük. Nem a mi dolgunk, hogy számon kérjük a média munkatársait, hogy mit hazudtak. Azért, mert ők abban hisznek. Ők hűségesek voltak ahhoz, amiben hittek. Ennyi. De képzeld el, hogy még mindig. Tehát ugye a média dolgozói, most tegyük fel, hogy ha volna 1% egy városban, egy településen, a média dolgozói, még az is sok, de nincs annyi. Hát minden 100 ember, most minden 100 emberből egy nem újságíró. Érthető? De hogyha úgy volna, hogy minden 100 emberből egy újságíró, meg a hazugrendszernek a követe, ugye politikus tegyük fel, vagy bármi, akkor is van 99 ember, aki az igazságot választhatja. És 99, az egyel szemben az elég sok. Érthető? Érzed ennek a súlyát, ennek a kérdésnek a súlyát, hogy mekkora hatalom lehetne még mindig az emberek kezében, hogyha nem egymást követgetnék, és nem az önmagukat dicsőítenék és dicsérnék, hanem Istenhez fordulnának. Tegnap egy repülőgépnek a permetét, a mérget, a felhők elvitték a városunk fölött. Elvitték. Lepermeteztek itt minket is Gyergyóban, hogy mi is kapjunk a méregből. De Isten azt mondta, hogy hello, ez nekem nem tetszik. Nem tetszik. Felhők gyűltek össze a repülőgépből kijövő permet alatt, az ég beborult, és utána a felhők elmentek, eltűntek. És nem volt sehol a permet. A felhők elvitték, letették máshol. És én nekem meggyőződésem, hogy ez csupán egy néhány ember hite miatt van. Mint ahogy azt mondta Ábrahámnak Isten, hogy hát a Szodomában találsz, mit tudom én, 10 igaz embert, akkor nem fogom elpusztítani. Ha a te faludban, a te városodban 10 igaz ember volna, akkor Isten nem pusztítaná azt. Nem engedné, hogy ezek a gépek bepermetezzék az embereket, és mindenki megbetegedjen, és mindenki elpatkoljon. Nem engedné. Nem engedné meg a földrengés sem, semmit nem engedne. Érzed, hogy miért szajkózzuk ennyire intenzíven az, hogy fontos a beszéd, fontos az igazság megismerése, megismertetése, kinyilatkoztatása, a bizonyságtéte. Isten nem kér többet számon, mint amit odaadott neked személyesen. Többet nem kér számon. Azt mondd el, amit kaptál. Se semmi többet. Mert ekkora ereje van a bizonságtevőknek. Meg, ha volna egy településen, egy városban annyi ember, aki őszinte szívvel keresi az igazságot, és leteszi az életét, a hazug életét, az igaz életért, ezek a permetező repülők ott valahol kint lezuhannának. Megtörténhetne még az is, hogy lezuhannak. Én nem imádkozom, hogy a pilóta meghaljon, de ő is van figyelmeztetve, 10-szer, 100-szor, 1000-szer. Ne csináld ezt, ne gyilkold az embertársaidat, de hogyha ő továbbra is úgy dönt minden figyelmeztetés ellenére, hogy ő gyilkolja az embertársait, előbb-utóbb halálnak halálával fog lakolni, ezt mondja Isten. Hát ha ragaszkodsz ahhoz, hogy te egy öldököld az embertársaidot, te is meg fogsz öletni. Ez a törvény, emberek, pilóták, repülőgépesek, politikusok és újságírók és mindenki. Ez fog ha ti ragaszkodtok a hazugsághoz, aminek a következménye betegség és halál, azt fogjátok kapni, aki ragaszkodik a hazugsághoz és azt hirdeti, még mielőtt az ő teremtőit megkérdezni arról, hogy igaz-e, amit ő cselekszik, vagy nem. Azt fogja kapni, amit ő hirdet, és amit ő továbbad az embertársainak. De fontos tudni, hogy még mindig óriási hatalom van felkínálva a mindenható Istentől számunkra, a székelyeknek, a gyergyóiaknak, a magyaroknak, hogy legyőzzék a gonoszt szó szerint, legyőzzék a mérgezést, legyőzzék a Covidot, és minden hülye istentelenséget, amit elkövetünk, ugye, és amit elkövet velünk, ugye, a világhatalom. Le tudná győzni a magyar ezt? Isten adja hatalmát. Hát ő mindenható, de nem a hazugságra, nem a féligazságra, nem a gyávaságra, nem a megalakuvásra, nem a kompromisszumra adja Isten hatalmat. Érthető? Ez a lényeg, ez amit fel kéne fogjon a magyar valahogy, hogy nem mindegy, hogy féligazságot követünk, vallásokat követünk, misztikus tátos meséket követünk, vagy pedig megismertük a mi teremtőnket, az ég és a föld teremtőjét, hozzáfordultunk kijelentésért, szóért, igazságért. Ez ami nem mindegy. Bármi lesz a földön, mert nagyon elképzelhető lesz háború is hamarosan. Elmondtuk abban a videóban, az a címe, hogy független Magyarország. Elmondtuk, hogy nem fog mindenki elveszni, mert az Úristen az övét kivezeti, füves legelőkre vezeti őket, kimenekíti őket. Nem egyformán fog hatni mindenkire a háború. Mert az, hogy valaki egy életen keresztül a hazugságban hitt, és a hazugságot hirdette, az igazságot nem kereste, annak szükséges szembesülni a háború borzalmaival. Így van-e? Hát hogyha mi ezt választottuk, és ebben hittünk, akkor már hadd szembesüljünk vele, hát mi ezt kevertük, nem? A médiában, a politikában, és mindenhol. Hát akkor már szembesülünk vele, együk is meg, nem? Mert különben az ember nem fog megcsömörölni tőle. De akik az életet választották és annak a szavát, és ahhoz hűségesek voltak, szerinted Isten őket gyötörni fogja? A világ végéig, az idők végezetéig? Nem. Eddig is oltalmazta őket, és ezután is oltalmazni fogja. Ez az ő ígérete. De hogyha nem is oltalmazna minket, tegyük fel a háború, akármi, akkor is áldott legyen az ő neve. Mert a mi célunk amúgy sem az, hogy itten bővölködjünk, jól meggazdagodjunk, egymással versenyezünk, kinek van több pénze, nagyobb neve, nagyobb hatalma, nagyobb hazugsága. Nem, a mi célunk az, hogy bemenjünk oda, visszamenjünk oda, ahonnét eljöttünk, amikor felfúvalkodtunk, és amikor fellázadtunk Isten ellen. A három proféta Dániel könyvében, ők azt mondták, hogy ők nem fognak leborulni a bálvány előtt, a bálványisten előtt, a bálványszobor előtt. A három proféta ma is azt mondja, hogy ők nem fognak leborulni a Covid előtt, a média előtt, a vallások előtt, a hazugság előtt. Nem fogják azt sem elolvasni, sem elhinni, sem hirdetni. Ezt mondja ma is a három proféta, te és mindenki más, aki megismert az igazságot. Mert a három proféta történet ez megint most van. Ez rólad szól, rólam szól, és rólunk szól. Leborulunk a hazug istenség előtt, és azt imádjuk, és azt terjesszük, és ottan sápítozunk, hogy jaj, hát menjen, meghaltak, csak akkor egy újabb hullám. Vagy pedig vesszük az élet szavát ingyen, az élet kenyerét ingyen, és megtöljük, és megosszuk, hogy életünk legyen azáltal. Hatalmas lehetőség van még mindig felkínálva a gyergyóiak számára, a Székelyföld számára, az egész Kárpát-medence, az egész világ számára, de nem sokan fogják meghalni ezt a lehetőséget sajnos. Ez van. Mi, amíg mondhatjuk, és Isten adja a szót, a kenyeret mi megtörjük és megosszuk. Az biztos. Hogy te hogyan döntesz, hogy engeded, hogy a halott rád rothadjon, hogy hogy ez a halott rendszer rád rothadjon, és téged is megrohasszon, vagy pedig Istenhez fordulsz teljes szíveddel, teljes elméddel, erőddel és lelkeddel, ez már a te személyes döntésed. Hogyha az élet mellett döntenél, hogy Isten igazából, tudd, hogy az élet igazságának az alapjai megtalálhatók a Jézus Krisztus tanításában, az ő szavaiban, a négy evangéliumban, János evangéliuma, Máté, Márk és Lukács evangéliuma. És hogyha imában kéred Istent, akkor segít megérteni azt, amit olvasol, és segít a szemeidnek meglátni a szabadság útját, és annak a finom illatát megérezni. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!